15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az egészségablak vagy a e-SZJA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatjuk személyazonosságunkat, nem kell magunkkal vinnünk a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. 5 év után ismét Nyíregyháza ad otthont a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciájának. A 62. közgazdászvándorgyűlést szeptember 5-én és 6-án a Nyíregyházi Egyetemen rendezi meg az idén 130 éves Magyar Közgazdasági Társaság. A szervezet közleménye szerint a rendezvényre mintegy 700 kárpát-medencei magyar közgazdászt várnak. Az idei konferencia központi témáját a versenyképesség összefüggései adják. Fuss át a Duna alatt jelszóval jövő szombaton harmadszor rendezik meg a Dunakanyarban a dupla kanyar futóversenyt. Idén 5 és 12 kilométeres távon indulhatnak felnőtt és gyerek kategóriában a dupla kanyar futóverseny résztvevői, akik a biztonsági előírások betartásával a Nagymaros-Visegrád alatti közmű alagútban a Duna alatt is átkelnek majd. A verseny a nagymarosi sporttelepről rajtol, és a visegrádi sportcentrumnál ér véget, tájékoztatták a szervezők a Magyar Távirati Irodát. Ebben az évben is a 18 éven aluliak mindkét távon ingyen nevezhetnek, és külön díjazzák a női és férfi indulókat. A futók a versenytáv teljesítése közben megcsodálhatják a Dunakanyar természeti és domborzati szépségeit és a visegrádi várat. A mezőny az alagúton keresztül tér vissza Nagymarosra, de térítés ellenében komppal is vissza lehet jutni a rajthely színére, írják a tájékoztatóban. Beindultak a Dunavirágok, írja a Természetjáró Szövetség weboldala. A tiszavirágzás után a Dunavirágok rajzása az egyik leglátványosabb természeti jelenség. A tiszavirágoknál már júniusban lezajlott a rajzás, nyár végén pedig a Dunavirágok kezdik meg násztáncukat. A Dunavirág a tiszavirágnál jóval kisebb, 3 cm körüli, de még így is a nagyobb fajok közé tartozik. Egy ideig úgy tűnt, hogy soha nem fogjuk már látni látványos rajzását, miután az 1960-as években a víz szennyezettsége miatt eltűnt a Dunából. Szerencsére a vízminőség javulása visszahozta őket, és a 2010-es évek elejétől újra megcsodálhatjuk a Dunavirágok nászát, sőt már nem csak a Dunában, hanem az Ipolyban, a Rábában, a Drávában és a Felső-Tiszán is megfigyelhető, de visszatért a Sajóba és a Hernádba is. Aki szeretne még többet megtudni a Dunavirágokról, és szakvezetéssel élni át a természete csodáját, a Dunavirágzást, akkor megteheti a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett Dunavirág ünnepén Verőcén, szeptember 17-én szombaton. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. Tájékoztatta a Vasúttársaság a Magyar Távirati Irodát ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére. A felelőtlen játék akár halálhoz, vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. Híreink végén az időjárásról. Napos idő ígérkezik fátyol, illetve főleg a Dunántúlon gomoly felhőkkel. Csapadék nem várható legfeljebb késő délután este az északnyugati határra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tokács Tamás ezredes, a katolikus tábori püspökség lelkészi karának vezetője mesél életéről, hivatásáról, Papildikó mikrofonja előtt.
Mennyiben más a feladata egy katona lelkésznek, mint egy egyházmegyés papnak? Ezt hogyan kell elképzelni? Egyházmegyés papként nyilván ott van egy település, szentségek kiszolgáltatása, hétköznap is, meg vasárnap szentmise bemutatása. Katona lelkészként mi a feladat?
Alapvetően ezek a lehetőségek itt is megvannak, csak nyilván a súlyozottságuk egy picit eltolódik. Nyilván, amikor a katonáknak kiképzése van, akkor én nem állhatok oda, hogy én most itt a lőtéren szeretnék gyorsan egy misét celebrálni, de nem is várja el senki. Viszont munkaidő után bármikor oda jöhet hozzám bármelyik, hogy van egy családom, akiknek kellene élni, mint pap, mert meg kéne keresztelni a gyerekemet, mert csak valami problémánk van, vagy bármi történés van a családban. Székesfehérváron vannak olyan családok, akikhez, mint régi kegyurakhoz a házi pap járkált, ott már minden. Tehát sokszor nem tudom eldönteni, hogy mit csináltam abban a családban, mert ott volt temetés, keresztelő esküvő, aranylakodalom, és teljesen természetes volt számukra, hogy ha pap kell, akkor őt hívjuk, mert ő fog jönni, ő a miénk. És ez egy csodálatos érzés. A fő különbség alapvetően számomra az, hogy mi olyan időszakban és olyan korú emberek közé tudunk bekeveredni, ahová egyházmegyés korunkban nem tudtuk megtenni. Ez a 20-50-es, főleg mondjuk férfi korosztály elérhetetlen. Legjobb esetben vasárnap ott van a misén, de alapvetően hétköznapokon nem lehet utolérni őket. Nekem megadatik az, hogy a katonák között a munkaidejükben ott legyek. A misszió külszolgálatok alatt 0-24-ben fél évig, egy évig együtt élek velük. Na most egy-két óráig el lehet játszani az okos szép embert, aki nagyon bölcseket tud mondani, aki tisztelni kell, de egy fél évig nem lehet hazudni a jóságot. Tehát amikor 6 emberrel egy sátorban fél évig együtt lakik az ember, amikor érezzük egymás sóhajtását is, akkor az ember ott nem hazudozhat, az igazság kiderül. Viszont ha az is kiderül, hogy valaki elfogadható, normális, akkor ez a fajta jóság, vagy elfogadhatóság, ez haza is érkezik vele utána. És onnantól kezdve azokkal az emberekkel a kapcsolat már nem az a hétköznapi, akik jönnek, köszönnek, megsüvegelnek és mennek tovább, hanem ezek az emberek onnantól kezdve, mint egy ilyen kvázi unokatestvérek működnek az ember életében.
Külszolgálatot, missziót megemlítetted. Ugye 3-szor voltál Afganisztánban, Irakban, Koszovóban, legutóbb 1 évig. Ezek önként vállalt missziók voltak, vagy pedig ha már egyszer itt a honvédség kötelékében vagy, akkor ez vele jár, hogy küldenek?
Hát nyilván belejárója, de nyilván van az embernek némi nemű beleszólása. Tehát alapvetően vannak helyzetek, amikor az ember kérheti, hogy hová, esetleg, hogy mikor, és hát nyilván vannak speciális helyzetek, amikor azt mondják, hogy most és te. De nincsen ezzel semmi baj, tehát alapvetően ez benne van a szolgálatban, hozzátartozik a szolgálathoz, és valamilyen módon pont a különlegessége miatt, hogy egy másik helyen, egy idegen országban, más kultúrában együtt a mieinkkel egy óriási lehetőség is benne van. És benne van nyilván az is, hogy mivel idegen területekre megyünk, ahol más vallású, más nyelvű emberek élnek, az ottaniakkal való kapcsolatot is szépen kialakíthatja az ember. Nyilván itt lehetnének surlódások is, tehát én visszaemlékszem a legelső missziónkra, amikor Afganisztánba mentünk, és hát az akkori parancsnoknak még voltak ilyen rémálmai, hogy a dögcédulán mellől vegyem le a keresztet, mert majd ha engem fogságba ejtenek, le fogják mészárolni az egész brigádot, mert hogy keresztények vagyunk, és egy iszlám országban ez horror. Alapvetően egyetlen egyszer fordult elő, hogy a katonáktól megkérdezték a vallási témát, ők okosan rögtön hozzám irányították a klienseket, hogy itt van a szakember, majd ő jól elmagyarázza, és kérdezték, hogy hiszünk-e Istenben. Hát mondom, igen. Nagyon jó. És hányban? Hát mondtam, hogy egyben. Tökéletes. És milyen vallásúak vagyunk, keresztények? Hát ez annyira nem jó, de minden lehetőségünk megvan arra, hogy azért célba érkezzünk. Ez volt a muszlim világ. Amikor kim voltunk most Koszovóban, a protestáns amerikai lelkészekkel kapcsolatban volt nagyon kellemes élmény. Ugye az ember általában nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem mindig úgy nézzen a másikra, hogy most az én báránykáimat elviszi. Ezek a gyerekek tudták, hogy mi Amerikából eljöttünk ide, hoztunk x ezer embert, de 3 protestáns lelkész van velük. Katolikus nem volt. Én megkérdeztem, van-e igény? Mondták, hogy ször. Fölmérjük, megkérdezzük. Fölmérték, megkérdezték, biztosították a helyet, megszervezték az egészet, és egy csodálatos együttműködés volt velük. És hát, hogy a másik, a harmadik szolgálati ág is említve legyen, a zsidókkal kapcsolatban, amikor Koszovóba kiértünk, bemutattak egy zsidó őrnagyot nekem. Egy amerikai zsidó őrnagy, akinek az első kérdése az volt, hogy eljöhet-e a misére. Hát mondom, ez azért így ebben a formában váratlan kérés, de hát ha jó hajtja. Egyszer eljött, végigülte, majd megkérdezte, hogy a templomba be lehet-e bármikor jönni, mert olyan jó itt a csendben. Jó, én is elballagtam az ő pénteki imádságára néha, de ami a legnagyobb élmény számomra vele kapcsolatban az volt, hogy amikor hazautazott 10 hónap szolgálat után, akkor személyesen már nem találkoztunk. De az irodám ajtajára föl volt egy kis csomag akasztva, ami benne volt a mezúzája, ami 10 hónapig az ő ajtó félfájára volt fölszögelve, a Tóra idézettel, és alatta egy szöveg, hogy tudod, gondolkodtam, hogy ezt hazaviszem magammal, de jobb helyen lesz nálad. És én úgy gondolom, hogy amikor egy zsidó ember a saját életének az egyik legfontosabb eszközét vagy tárgyát rábízza egy katolikus papra, azért az egy olyan gesztus, ami nem, még nem is mondom, hogy vallási, de nagyon emberi és nagyon jó leső érzés.
Mi a legnehezebb így Magyarországtól egy 4000-4500 kilométerre így egy ilyen misszióban?
A tehetetlenség. Tehát amikor ott feladat van, akár katonai, bármilyen feladat, azt megoldja az ember. De amikor azokkal van probléma, akiket itthon hagy, tehát a katonák családja, gyereke, szülők, betegség, amikor tehetetlen valamivel szemben, na én azt hiszem, hogy ez az a tényező, ami azért meg tudja mozgatni az embereket rendesen.
Mit jelent ez a misszió, mondjuk Afganisztán? Mi a feladat?
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat egyrészt az együttlét, és az együttlét kapcsán pedig az, hogy az ember segítsen a döntésekben. Ugye a katonáknak általában dönteniük kell nagyon gyorsan, amit utólag nagyon lassan kérnek rajtuk számon. Tehát egy adott pillanatban hozott döntést, ahol század másodpercek alatt kell meghoznia a jó vagy kevésbé rossz döntést, utólag majd lehet, hogy később analizálni fognak és elemezni, hogy hogy lehetett volna jobban. És nyilván ez egy picit olyan, mint az autóvezetés, hogy ha sok szituációra fölkészül az ember, gyakorol helyzeteket, akkor nagy eséllyel egy váratlan pillanatban a kevésbé rosszat fogja, vagy a jobbat fogja meghozni. És én úgy gondolom, hogy tábori lelkésznek azért is fontos a szerepe, hogy ott legyen a katonákkal együtt, hogy folyamatosan segítsen nekik a döntéshozatalban. Nyilván nem a stratégiai vagy harcászati döntésekben, hanem az emberiekben. Amikor ki kell derülnie annak, hogy most itt nem gyilkolásról van szó, nem mesterlövészeket hoztunk ki, legalábbis nem azért, hogy most gyilkoljuk fölöslegesen az embereket, hanem katonákat, akiknek az a feladata, hogy védjék a rábízottat. És ha kell is használni az erőt, azt okosan is jól tegyék. Aztán Chestertonnak, az angol író filozófusnak van egy ilyen mondata, hogy a katona, a jó katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, aki szemben áll vele, hanem mert szereti azt, aki mögötte van. Na most, ha ebben tud segíteni a lelkész, hogy ez folyamatosan ott legyen a katona fejében, aki a döntéseket meghozza, akkor én úgy gondolom, hogy nem éltünk hiába, és nem hiába vagyunk ebben a rendszerben benne.
Úgy érzem, hogy feloldottad azt az ellentmondást, ami így bennem volt a Jézusi parancssal kapcsolatban, hogy ne ülj.
Nincs ott semmi ellentmondás alapvetően, a gondolatokban van ellentmondás. A ne ülj az alapvetően a szándékosan ne gyilkolj. Azt, hogy az életet meg kell védeni, az nem is vallási, hanem emberi feladat. Tehát igazándiból a gyilkolás, amit gyilkolásnak mondanak, meg ne ölj, az valójában csak szemlélet kérdése, hogy mikor válik rosszá, és mikor válik lehetőségé. Nyilván cél soha nem lesz. De alapvetően vannak dolgok, amikor az erőt kell alkalmazni ahhoz, hogy az ember megvédje a rábízottakat, akik mögötte állnak, akiket szeret. Nem azért, mert gyűlöli, aki szemben áll vele, hanem azért, mert szereti azt, aki mögötte van, akit meg kell védenie. és innentől kezdve már ez nem ellentmondás, csak egy eszköz, amit lehet jól vagy rosszul használni.
Úgy gondolom, hogy a hétköznapokban is biztonságot ad egy embernek, hogy vannak sarokpontok a napi rutinban. Egy ilyen misszióban lehetnek ilyen biztonságot adó sarokpontok?
A katonák részére nem tudom, biztos. Az én számomra, mint tábori lelkész katonaként, a nap indítása volt mindig az egy ilyen sarokpont. Mindig hamarabb keltem föl a többiek, mint egy jó órával, hogy én lerendezzem a saját dolgaimat a főnökömmel. Már nem a püspökre gondoltam. Szépen az ember egy csendes helyen félrehúzódott, elimádkozgatott, elgondolkodott, és mire elindult az élet, addigra ő már belemelegedve az életbe aktívan tudott részt venni benne. És ha ezek a pontok megvoltak így a reggelben, akkor utána bármi történhetett. Akkor lehet, hogy 16 órát repeszállóban kint kellett a vidéken kószálni, lehet, hogy benn volt az ember az irodájában, bármit csinálhatott, de egészen másképpen tette.
Afganisztánban is, meg Irakban is fél évet szolgáltál, Koszovóban már egy évig voltál. Azért ünnepek is beleesnek, akár egy karácsony, egy nagyobb egyházi ünnepek. Fontosak ezek odakint? Hogyan zajlanak ott az ünnepek?
Az ünnep mindenhol fontos, ahol pedig nagyon egybe folynak a napok, talán még inkább. Tehát ha az ember ki tudja zökkenteni az embereket a hétköznapok egymás utániságából, önmagában már az is nagy dolog, de alapvetően az ünnepre mindig szükség van. Nyilván az ünnepnek van egy ünnepélyes és egy olyan ünnepelgetős oldala is. Az egyik az komolyabb, a másik talán vidámabb, de mind a kettő kell. Afganisztánban volt, amikor a parancsnok berendelt december elején, hogy őrnagy úr, Mikulás. Mondom, hogy tetszik parancsolni. Mikulás, én. Igen, maga. De mondom, ez mégis hogy lesz realizálva. Behívatott egy muszlim afgán szabót, odaállította elém, és közölte vele, hogy csinálja Mikulás ruhát. Na most hát a muszlim lelkének ez a Mikulás meg Szent Miklós annyira nem volt kompatibilis, de hát úgy nagyjából elmagyarázta neki, hogy mit szeretne. Kérdés, milyen anyagból? Mint a zászló, vörös sejemből. Csodálatos voltam. Egy napra rá, mint egy kluklukszán úgy néztem ki, fehér passz és vörös ruhában ott hólálkodtam. Mindenki vicsorgott a rögéstől, vidámak voltak, tehát az evangéliumnak ez is egy útja, hogy az örömhírt terjeszte az ember. Aztán jött a karácsony, amikor viszont már én kérdeztem meg az egyik srácot, hogy itt kint mi a legfontosabb, talán úgy röviden számára, ami az ünnepből megmaradt, vagy a legközponti belem, és ő azt mondta, hogy a hiány. Mert hiányzik a családom, hiányoznak az ízek, az illatok, minden hiányzik, ami otthon nekem az ünnepet adta, de valahol mégis benne van ez a fajta ünnep is. És ezek után, ha így hazamegy, hogy kint is a sallangok nélkül, most nyilván a család, nem a családot értem a sallang alatt, de a körülmények nélkül is tudott ünnepelni, akkor otthon még jobban fog tudni. Aztán persze lehetett ezt bonyolítani, egyik húsvétot azt kint töltöttem Kabulban egy öreg amerikai tábori lelkésszel, aki alapvetően szláv származású volt, tehát ez a kicsi szlávos temperamentum benne volt, és hát kérdeztem tőle, hogy George, mit hagyunk ki a szertartásból, mert hát mondom, a húsvéti azért az nem katonának való. Semmit. Mit csinálnának? Ülnének a konténerben, néznék a filmeket. Ilyet meg úgyse láttak még soha. Hát ilyet biztos, hogy nem. 3,5 órás szertartás volt, a végén már én is majdnem rosszul lettem. Az öreg nyitott egy olyan tűzszentelése, hogy raklapokból csinált mágiát. A katonák akkor is nagyon boldogok voltak, mert két okos pap 10 percig nem tudta meggyűjteni a húsvéti gyertyát, olyan lángok csaptak ki belőle. Tehát egy boldogsággal eltöltöttük az életüket. De azért mondom, hogy a körülmények mindig meghatározzák, hogy mi lesz a végeredmény. És valójában egyetlen egy dolga van az embernek, hogy az adott körülmények között az adott embereknek próbálja meg adoptálni azt, ami lehetőségként ott van. Van, amikor egy kicsit többet kapnak, mint otthon, van, amikor egy kicsit kevesebbet, vagy másképpen, de én úgy gondolom, hogy az igény az mindenféleképpen megvan bennük.
Május 21-e, hogyha már így ünnepekről volt szó, a Magyar Honvédelem napja, a magyar katonák bátor helytállásának az emléknapja. Hogyan ünnepel a honvédség? Hát neked milyen szereped van ebben?
Majd azt megmondják, de alapvetően általában a várban van egy központi koszorúzás, központi ünnepség, de az alakulatok is ünnepelnek. És én úgy gondolom, hogy valahol talán pont a honvédelem napja is egy olyan ünnep, amikor az ember rájön arra, hogy hol van a helye szerepe ebben az egész nagy rendszerben, mint katonának, mint honvédségi tagnak. És talán rájön arra is, amit ugyan sokszor olyan rossz szájízzel szoktam mondani, meg rossz érzés hallgatni is, amikor ünnepségeken úgy gondolják, hogy a katonák ünnepelnek, a civilek meg ott bámészkodnak. Tehát amikor megszólal a himnusz, a katona vigyázva vágja magát, tiszteleg és énekel, a civilek meg kóvályognak és nézik, hogy hát néha értetlenül, néha együttérzően, hogy hát igen, ezt így kell csinálni. Pedig alapvetően valahogy pont az lenne a cél, hogy ezt a közös hangot az éneklés kapcsán, meg az ott lét kapcsán is megtaláljuk. És ha ez sikerül, akkor lehet, hogy egyre erősebben kialakul az, amit nem én találtam ki, de nagyon bölcs mondás, hogy nincsenek kicsiny nemzetek, csak kicsiny hitűek. Tehát ha elhisszük magunkról azt, hogy mi képesek vagyunk valahova elérni közösen, akkor a másikban nem az egyenruháját fogom nézni, hanem a tekintetét, az emberségét. És ha már itt a honvédelem napról volt szó, meg a Budavár visszafoglalásáról, azért van ott egy rész, amiről nem szoktunk beszélni. Oké, hogy harc, meg győzelem, de a közös küzdés. Tehát amikor az emberek együtt tesznek valamit, ami nem kellemes, nem jó, de egy nagyobb cél érdekében. Amikor képesek áldozatot hozni azért, hogy az egésznek jobb legyen. És akkor innentől kezdve a honvédelem napja már nem csak a katonáké.
Így van, ez egy közös. Sok minden szóba került így. Nem csak a misszióra gondolok, de lehet, hogy onnét is tudnál ilyen helyzetet mondani. Tudnál a Jóisten szeretetére, inkább gondviselésére példát mondani az életedből?
Példát többet tudnék mondani. Egy engem személyesen nagyon megérintett. Nyilván mindenkinek megvan a saját kis bogara, ami fontos az életében. Nekem is vannak ilyenek, és édesapám akkor már elég súlyos beteg volt. Amikor én készültem egy ilyen hosszabb távú menetre, egy 70 kilométeres sétára a hegyekbe, illetve a Balaton átúszásra. És én ezt úgy éreztem, hogy ez nekem fontos, ez kell. És hogy tud beleavatkozni a nagy rendező az ember életében, elindultunk a túrán, és 50 kilométernél befejeztük. Megegyeztünk, hogy lehetett több távot menni, ezt most fejezzük be az 50-esnél. Ennek az eredménye az volt, hogy másnap én még tudtam járni. És édesapám rosszul lett. Ágyban fekvő volt, de akkor már mentőt, 41 fokos láza volt. Tehát ha én akkor végigmegyek a 70 kilométerem, akkor az öreghez én nem tudok mentőt hívni. És ezt még lehetett fokozni, mert utána javult a helyzete, kórházba került, de úgy föl tuningolták, és úgy lehetett látni, hogy jobban is érzi magát. Beszélgettünk, és mondta is, hogy kisfiam, persze, menjél a Balaton átúszásat, az neked fontos, ezt meg kell csinálni. És én elmentem, átúztam a Balatont, majd visszamentem, este még beszámoltam neki, és másnap reggel meghalt. Szóval ez úgy érdekes volt. Egyrészt benne volt az, hogy amikor a szülő megengedi a gyerekének, hogy játszon még egy kicsit, meg valahol benne van a gondviselés is, hogy ezt a játékot megengedi, hogy ő jobban lett azért, hogy nekem jobb legyen.
Nyilván az interneten minden elérhető. Nyomon követhető az is, hogy itt a tábori lelkészségen belül rendfokozatnak lehet ezt nevezni. Tábori lelkész, kiemelt tábori lelkész voltál, most lelkészi kar vezető vagy. Mennyire maradt meg ebben a szerepben, pozícióban a katonákkal való kapcsolatod, és mennyire jelent ez egyfajta ilyen reprezentatív feladatkört?
Hát én remélem, hogy reprezentatívat nagyon keveset jelent. Nyilván az embernek néha meg kell jelennie, de ez én úgy gondolom, hogy minden egyes közösségben megvan, ahol vannak protokoll események. De az alapvető munka, a szolgálati része az ugyanaz. Vannak szervezésbeli dolgok, amit talán egy picikét alakítják az ember életét, de a személyes kapcsolatokat ez nem változtatja meg. Ha már megváltoztatja, akkor már ott vége a dalnak. Tehát akkor az már akkor rendezvényszervező, vagy másképp hívják, vagy ceremonárius, de már nem tábori lelkész az illető.
De ezt konkrétan mit jelent, hogy lelkészi karvezető? Tehát itt koordináló szereped is van?
Igen, hát amikor lehet, meg amikor hagyják az emberek magukat koordinálni minden közösségben. Nyilván én is úgy vagyok vele, hogy ha én kapok egy parancsot, azt végrehajtom. De ahhoz, hogy egy parancs jó legyen, ahhoz is kellenek emberi kapcsolatok. Mert azért végre lehet hajtani egy utasítást, egy parancsot úgy is, hogy megcsinálom. Papíron és jogilag nem lehet belekötni, de haszna nincsen senkinek belőle. És nyilván lehet úgy is parancsot adni és végrehajtani, hogy az ember örömmel teljesíti. Van nekem itt gazdám, akit püspöknek hívnak, ő konkrétan ezt úgy szokta abszolválni, hogy fölhív telefonon, figyelj, ez lenne a feladat. Meg fogod csinálni? Ha ez e-mailbe jön, akkor jön egy e-mail, hogy ekkor is, ekkor itt is itt. Megcsinálod? BT. Én meg reagálok rá, ott leszek, TT. És ez volt a parancs, ami lehet, hogy nem katonás, de tudom, hogy az ő részéről az, hogy kérésként fogalmazódott meg, amit parancsként is adhat, és nyilván én úgy is veszem, az nekem egy gesztus, hogy én a kérést hajtom végre. A végeredmény szempontjából sem mindegy.
Ez inkább a kapcsolatminőségét.
Mert ahogy végrehajtja az ember, az egészen más lesz ebben az esetben.
Kedves hallgatóink, Takács Tamás ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetőjével, Pap Ildikó beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten szó volt a demenciáról, valamint az édesítőszerek használatáról. A műsor első felében a szellemi hanyatlásról beszélget dr. Pávai Zsolt Ákos pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Egy újabb témával érkezünk. Az érdekes téma, vagy az aktuális téma, amivel pedig foglalkozunk, az a demencia. És akkor az első kérdés, ami rögtön bennem felmerül, hogy a demencia az hogy kezelhető, mondjuk pszichiátrián, vagy kezelhető-e, vagy hogyan össze ez a két dolog?
Üdvözöllek és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az a helyzet, hogy az, hogy demencia, tehát szellemi hanyatlás, többnyire időskori szellemi hanyatlás, ez egy összefoglaló kifejezés, ami több általában különböző korképet takar. A közös ezekben az, hogy a szellemi és kognitív funkciók és a memória funkciók, a figyelmi funkciók általános zavaráról beszélhetünk. Leginkább időskorban megfigyelhető, ez a hétköznapi nyelven az időskori elbutulás, ami egy kis ilyen szenilitással, feledékenységgel, figyelmetlenséggel kezdődik. Aztán, ahogy ez egyre súlyosabb lesz, úgy egyre érzik is, egyre súlyosabb problémák jelentkeznek, akár az önálló életvezetés is lehetetlenné válhat. Most a szellemi hanyatlás egy folyamat. Ahogy egy papírrepülőhöz hasonlíthatjuk a szellemi hanyatlást, hogy ahogy egyre ereszkedik ez a repülő, úgy érdemes minél hamarabb detektálni a szellemi hanyatlást, tehát minél hamarabb észrevenni, és ezért nagyon fontos a beteg környezetében élőknek a figyelme és a visszajelzése, és ha mi hamar a szakemberhez irányítsák a szellemi hanyatlás jeleit mutató embereket. És a másik, hogy a testi kivizsgálása mellett, mert ugye itt elsősorban legfontosabb, hogy a testi betegségeket tartsuk karban, amik elősegíthetik a szellemi hanyatlás progresszióját, emellett a pszichés funkciókat is megpróbáljuk támogatni, és az első és legfontosabb, hogy addig, amíg csak lehet, menteni, ami menthető. És elsősorban ideggyógyász és belgyógyász kollégák szokták kieszközölni, meg hát pszichiátriai szempontból is ez az első legfontosabb szempont, ugyanis annál jobb életminőséggel tud élni a beteg, annál tovább tudja ellátni magát, minél tovább mentjük azokat a szellemi funkciókat, ami menthető. Aztán, hogyha már van egy olyan súlyos szellemi hanyatlás, amikor a beteg zavart lehet, agitált, agresszív, önmagára, akár a környezetére is veszélyes, akkor előtérbe kerülnek olyan pszichés gyógyszerek, amik már inkább megnyugtatják őt, vagy próbálják lecsillapítani a lobbanékosságát, az indulatosságát, az agresszív viselkedését megakadályozni, hogy ezáltal a környezet által történő ellátása az könnyebb legyen, akár esetleg, hogyha tartós intézeti elhelyezés elkerülhetetlen, és intézetbe kerül a beteg, akkor más betegek mellett is kezelhető és gondozható legyen. Tehát összefoglalásképpen, ami mondhatóan a szellemi hanyatlásról, demenciáról, hogy ez egy összetett kórkép, több különböző problémával, elterjedt és közismert az Alzheimer demencia, ami egy korai memória zavarokkal járó, van annak korán vagy később kezdődő formá is, egy memória funkciókat érintő állapot, előfordul akár a parkinsonizmushoz társuló demencia, lévi testes demencia, vaszkuláris demencia, ami az öreg állapotához, akár agyi, kisebb agyi történésekhez kapcsolódik. A legfontosabb ilyenkor, mondom még egyszer, ha szellemi hanyatlás jeleit észleljük, akkor mi hamarabb kivizsgáljuk a beteget, és ennek megfelelően az okot kell elsősorban kezelni. Hát, hogy arról megosztik azért a szakirodalom, hogy mennyire egy gyógyítható demencia, hogy a szellemi hanyatlás az egy természetes folyamat, mint így ősszel a falevelek hullása. Inkább úgy szoktuk mondani, hogy a progressziója viszont jelentősen csökkenthető, amit hangsúlyoznék elsősorban nem pszichiátriai teendő, hanem például a betegnek a vérnyomás értékeinek, a vércukor értékeinek, az ion és folyadék háztartásának a rendezése és karbantartása, ami, hogyha az orvosi kivizsgálás megtörtént és a beteg a gyógyszerét szedi, utána elsősorban ápolási teendőket igényel. És nagyon sajnáljuk, hogy általában az a gyakorlat, hogy a betegek otthon hát elkezdenek feledékenykedni, meg hogy tudom én, jelentkeznek a demencia első jelei, úgy hagyja a gázt, elfelejti a csapot, hasonlók. Aztán évekig otthon kalódik a beteg, sajnos Magyarországon rengeteg idős beteg magányos és egyedül él, és a hozzátartozók általában Budapesten vagy külföldön élnek, és nem nagyon foglalkoznak, hanem tudnak törődni az idős emberekkel. Aztán, hogyha a szellemi hanyatlás egyre kifejezettebb lesz, úgy a betegek előbb-utóbb önmagukat nem tudják ellátni, egyéb testi betegségeiket is sajnos elhanyagolják, hát sajnos az alapellátás sem úgy van megszervezve, hogy a magányos idős betegekre túl nagy figyelem jusson, és aztán egyszer csak egy nagyon súlyos, zavart, agitált állapotban, delíriumos vagy pszichotikus állapotban hozzák be az idős beteget, mondjuk az elmegyógyintézetbe, amikor már bizony igen nehéz dolgunk van, hogy próbáljuk rendezni az állapotot, próbáljuk menteni, mi menthető. Vagyis egy idős betegnek, egy idős agynak úgymond kevesebb a tartaléka, és egészen apró testi változásokra, egészen bagatell fel betegségekre, például egy egyszerű húgyúti fertőzése, vagy egy hörgőgyulladásra is elég súlyos, zavart állapot jelentkezhet, úgymond nincs annyi rezerv kapacitás, de nincs annyi tartalék egy idős hanyatlott, sorvadó agykéregben, vagy agyi működésben. És ilyenkor mondjuk egy egyszerű húgyúti fertőzés, vagy egy megfázás, egy napszúrás, egy kiszáradás, egy kisebb folyadékhiány és komoly zavart állapotot idézhet elő a betegben. Ilyenkor sajnos általában az átosztályra kerülnek a betegek, megpróbáljuk őket amilyen hamar csak lehet kivizsgálni és rendezgetni az állapotokat, bár mindig hangsúlyozunk, hogy ilyenkor elsősorban belgyógyászati, illetve ideggyógyászati teendőket igényel az a sürgős ellátás.
Hát ígyben elég érthető, igen, hogy a pszichiátria hogy függ össze a demenciával. Nekem is volt egy idős rokonom, akinél azért ez erősen jelentkezett, ez a demensség, 86-7-8 éves volt, tehát nem volt fiatal. Viszont a kérdés az, hogy például mitől függ az, hogy valakinél ez kialakul, valakinél meg nem, mert azért ezt nem mondhatjuk, hogy mindenki demens lesz egyszer csak idős korára. Nem, tehát nem, vannak 80-90 éves tudós, gondolkodó emberek, akiknek vág az agya, mint 60 évvel előtte.
Van erre hajlam. Például az Alzheimer demenciával kapcsolatban is kimutattak bizonyos géneket, markereket, amik hajlamosítják a betegeket erre a amiloid plakkok képződésére és az Alzheimer demencia kialakulására. Tehát van egy genetikai faktor, a környezeti tényezők, ugye például, hogy mondjuk a szellemi terhelés, mert kutatások szerint, ha valaki túl sok szellemi terhelést kap élete során, mondjuk egy értelmiségi szakmában dolgozik, vagy ha túl keveset, és egyáltalán nem dolgozhatja az agyát, akkor ez mind a kettő nagyobb kockázatot jelent a szellemi hanyatlásra. Így a dohányzás, a magasabb koleszterin szintek, szív- és érrendszeri betegségek, például a cukorbetegség is, ezek mind a szellemi hanyatlást elősegítik, ugyanis az agyban az icipici kapillárisok, a vékony ereskéknek a minőségét és a keringését rontják ezek a betegségek, vagy ezek az állapotok, mint a mozgásszegény életmód, vagy akár a rendszeres fejsérülés, fejtrauma, mint boxolóknál, és ezek a szellemi hanyatlás sajnos elősegíthetik komoly rizikófaktorok. Tehát is, ahogy általában elmondjuk, a genetikai, meg a környezeti tényezők összhangja, amiből meg hát egy jó adag szerencse is kell talán ahhoz, hogy az ember megúszza a szellemi hanyatlást.
Hát igen, pont ezt akartam mondani, nem hogy ehhez, hanem effektív mindenhez kell szerencse, hogy megúsz, nem tudom, egy rákbetegséget, egy demenciát, vagy egy bármi, de visszatérve az én idős rokonomra, aki azért már hát a vége felé már nagyon nem tudott magáról, tehát nagyon fura dolgokat csinált ő, nem került mondjuk zárt osztályra, mert azért felügyelet alatt volt otthon, meg hasonlók, de hát ez gyakori, hogy valaki mondjuk annyira nem tud már mit kezdeni az idős demens hozzátartozójával, hogy akár ő maga kéri azt, hogy vigyék be a pszichiátriára, vagy ő szállítja be
sajnos
maga?
Sajnos túlságosan is gyakori. Egyrészt ez adódik abból, hogy a hozzátartozók nem igazán tájékozottak, másrészt abból, hogy Magyarországon nincs igazán kiépült intézményesített rendszer arra, hogy ezeket a dementálódó, általában több betegségben is szenvedő, úgymond polimorbid idősbetegek megfelelő ellátást kapjanak, és nagyon sok személye pingpongozás a belgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai osztályok között, hogy akkor ki legyen a demensbeteg. A demensbetegnek mindig sok betegsége van, nagyon sok gyógyszer szed, ezeknek az interakció, illetve gyógyszer kölcsönhatásokra is oda kell figyelni. Általában a problémások, a fluktuáló zavartállapotok, tehát a hullámzó, a jelentkező zavartállapotok miatt, és sajnos az elhelyezések is sokszor probléma, mert hozzátartozók hát elmondják, hogy munka mellett nem tudnak vele mit kezdeni, ha nem tudják 24 órában felügyelni, sokszor nem is nagyon akarják, de sokszor én elhiszem, hogy nem is tudják, vagy nagyon gyakran fordul, hogy mondom, nincs is közelben elérhető hozzátartozó, és aztán sajnos aktív osztályokon, ahol egyébként a kórházi fertőzések száma, vagy a baleset az elég rizikós, főleg mondjuk egy zárt osztályon, próbálják elhelyezni, teljesen mindegy, csak rakják be, és valahogy szabaduljanak meg az időseknek. Hát ez olyan napi 3-4 beteget látunk, napi 3-4 idős beteget, amit ha belegondolunk, hogy most 123 ágyal működik az aktív pszichiátri osztályunk, néhány hét alatt betelne, hogyha ezt az összes idős beteget felvenni. Uh-huh. Aztán van, hogy a hozzátartozók nagyon haragszanak ránk, hogy mi nem akarjuk az idős hozzátartozók felvenni, de aztán általában többnyire meg szokták kérteni, hogy egyrészt egy aktív osztályon, kiragadva a saját környezetéből sokkal zaklatottabb, zavartabban viselkedik. Hát érdemes a demensbetegeket is, ez egyébként a külföldi szakmai irányelv is, hogy a demensbeteget lehetőleg az otthonában kezeljük, orvos orvosi felügyeletnek, tehát akár a házi orvos kimegy, akár a beteget rendszeresen el kell hozni különböző szakrendelésekre, a szakorvosokat, mind a testi, mind a szellemi állapotát figyelembe véve, és akkor otthon, hogyha rendszeres gondozás alatt, tehát törődés és ápolás alatt áll, akkor nagyon szépen korban lehet tartani az állapotokat, és mondom, még ezt hangsúlyoznám, hogy csökkenteni a szellemi hanyatlás progresszióját, tehát hogy ez a képzetbeli papírrepülő minél később érjen földet. És ez az, amit tehetünk. Aztán néha előfordul, hogy szükséges a pszichiátriás kezelés, főleg, hogyha van egy paranoid állapot, vagy egy pszichotikus állapot, esetleg egy szellemi hanyatláshoz társuló delíriózus állapot, egy ilyen zavar, sztrájkozatlanság, vagy állapot, hasonló ez, mint az alkohol betegeknél a megvonásos delírium, tehát egy tudatzavar. Ilyenkor nyilván otthon a laikus emberekkel nem tartható, de tehát ezeket az állapotokat, hogyha már megpróbáljuk mi hamarabb rendezni, és mondom, gyakran itt a testi betegség felderítése és gyógyításából áll ez a folyamat, akkor utána érdemes minél hamarabb a megszokott környezetében elhelyezni a szellemi hanyatlott betegeket. Amennyiben ez nem sikerül, szóba jön esetleg az ápolási osztályunk, ami most szép nagy új épület, beköltöztek a megyei kórházba, egy hatalmas ápolási osztályt hozott létre a kórházunk, de ott általában ideiglenes elhelyezése történik az idős betegeknek, és addig, amíg egy tartós intézményi elhelyezés meg nem történik, csak sajnos ugye Magyarországon akár éveket is kell várni, főleg a jobb minőségű intézetekre, mert a lakosságunk előrekszik, egyre több az idős beteg, egyre kevesebb a fiatal, egyre kevesebb a megfelelő képzett ápoló személyzet, és így azért elég sok nehézséget ró a társadalomra az idős beteg, mondhatni idős beteg tömegek ellátása.
Hát a társadalomra és a családra, hiszen azért nagyon sokszor inkább a család oldja meg ezt a dolgot.
Így van, és a családra, és sokszor nem is kapnak megfelelő tájékoztatást, úgyhogy ezért nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legfontosabb a megelőzés, a prevenció, menteni, ami menthető, és mondom például, nem csak, hogy a betegnek sokkal jobb életminőséget tudunk biztosítani, de az ellátása is sokkal könnyebb, olcsóbb, egyszerűbb, úgy, hogyha a szellemi hanyatlását mi hamarabb feltárják, hamarabb kezelik a rizikófaktorokat. Vannak olyan gyógyszerek is, amikkel nagyon szép eredményeket lehet elérni, akár az Alzheimer demenciában, akár mondjuk úgy általánosan. Mondom például az aspirin szedése, ez most szerintem nem reklámozat, tehát a szalicilis a szedése kismértékben, az védőfaktort jelent, vagy ugye az alacsony koleszterin szint, az alacsonyabb húsav szinte, hogyha magas, akkor lehet gyógyszeresen beavatkozni, a rendszeres testmozgás, de akár a legolcsóbb és legegyszerűbb egy nap, hogyha 2-3 liter vizet megiszik az ember, ez is egy komoly protektív faktor, de egy védőfaktora a szellemi hanyatlás megelőzésére. A szív- és érrendszeri betegségeket időben kivizsgálni és rendezni, kezelni. Szóval ez egy összetett folyamat, és mondom még egyszer, a szellemi hanyatláshoz társuló zavart állapot, az átmegy egy tünet, de emögött a tünet mögött, ugye a vizsgálatok szerint a szellemi hanyatláson túl, hát olyan 2,3-2,6 egyéb betegség társul, tehát akár egy fertőzés, akár egy szív- és érrendszeri betegség, akár egy tumoros betegség, tehát hogy valami vagy valamilyen hiánybetegség, mondjuk a B-vitamin hiány nagyon komoly tudatzavart okozhat, úgyhogy ezeket nagyon fontos mi hamarabb feltárni. Ez egyébként egy csapatmunkát igényel, és ennek a csapatnak része akár a hozzátartozó nagyon fontos eleme, akár egy belgyógyász, ideggyógyász, a radiológusok, laborórvosok is, így tudjuk a lehető leginkább megoldani ezt a problémát mi hamarabb.
A folytatásban az édesítőszerekről kérdezi Imri Kata dietetikust, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Most éppen az édesítőszerek lesznek terítéken, ami hát egy ideje divat vagy trend, nem is tudom, majd te elmondod, vagy ez inkább ilyen jobb hiány, ez van, aztán használjuk?
Hát igazából egyre népszerűbbek, talán mondhatjuk úgy manapság. Van, aki ugye fogyókúrás célra használja, tehát egy kicsikét a kalóriákat visszaszorítsa, vagy mondjuk cukorbetegeknek, kimondottam, mi is az édesítőszerek használatát szoktuk ajánlani, sőt javasolni ugye a cukor helyett. És ugye sokszor meg szoktam kapni is a betegektől a kérdésre, most akkor melyik édesítőszert használ, milyen édesítőszert használjon, és hát általában az szokott rá lenni a válaszom, hogy attól függ. Mert nem mindegy, hogy mire akarja használni az ember az édesítőszereket. Ugye csoportosítás szempontjából is többféle csoportosítással lehet találkozni, de például ugye talán az egyik legismertebb ugye a mesterséges édesítőszerek csoportja, például nem tudom, a szaharin vagy aszpartám, ugye ezekkel lehet találkozni elég sokszor. Vannak az úgynevezett energiát adó édesítőszerek, és itt ugye úgy értem az energiát adót, hogy van kalóriatartalma. Ide tartozik például a cukoralkoholok közül a xilit, vagy xilitol, ez is attól függ, hogy ki, hogy találkozik vele. Illetve vannak az úgynevezett természetes édesítőszerek, amik közül talán most a legdivatosabb a stevia.
A első kettőről, amit említettél, mint hogyha valamikor olvastam volna ilyen nem túl kedvező dolgokat, hogy nem biztos, hogy jó azokat használni. Tehát nézhetjük akár így is, hogy te, mint akkor szakember, mit mondasz, mert vannak ilyen, nem tudom, téfitek, vagy nem téfitek, akkor ezt majd elmondod, hogy bizonyos édesítőszereket van, aki úgy nem javal, hogy nem biztos, hogy jó, vagy hogy egészséges.
Igen, most itt rémhírek, vagy nem rémhírek, amik keringenek az interneten, meg ugye bizonyos kísérletek, amelyeket végeztek, például mondjuk itt a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban, én is olvastam, hogy aztán a 70-es években ilyen patkánykísérletekkel jöttek ilyen nem túl kedvező kísérletek, eredmények, de ugye azóta már számos más kísérletet elvégeznek velük, illetve azért az édesítőszereknél ez nem úgy működik, hogy valaki fogja magát, csinál egyet, és akkor onnantól kezdve holnaptól azt lehet forgalmazni. Itt komoly ilyen szervezetek, hatóságok vannak, akik bevizsgálják ezeket, ők engedélyeztetik őket, tehát amire azt mondják, hogy biztonságos, meg ami forgalomban van, azokat tényleg lehet is használni, mert be vannak vizsgálva.
Van olyan édesítőszer, aminek ugye van kalóriatartalma. Most ott azért van probléma, amikor valaki mondjuk fogyáshoz használna ilyet, vagy diétázna, ebből a szempontból, hát nem biztos, hogy akkor fogy, vagy nem biztos, hogy így kihagyja az életéből azt a fajta kalóriát, amit mondjuk a cukor helyett szeretne valamivel kiváltani.
Hát itt is attól függ, hogy ugye csak önmagában, hogyha édesítőszerre vált, akkor azzal lefogyni nem fog. Tehát kalóriás spórolni viszont mindenféleképpen lehet velük. Illetve ugye a cukoralkoholok, amiket itt említettem, mint energiát adók, például a xilit, ezeknek is azért csak egy bizonyos része szívódik fel. Tehát azért van kevesebb kalóriatartalmuk, kisebb energiatartalmuk, mert nem szívódnak fel 100%-ban a szervezetben, tehát ezzel lehet kicsikét ugye a kalóriákon spórolni.
Van akkor, ami csak édes ízt ad, és van, ami viszont energiát is.
Így van.
Na most az energiát értsük úgy, hogy mint amikor tényleg valamilyen édes vagy cukros dologgal valaki felturbózza kicsit magát, mondjuk, tehát hasonló módon tud eljárni ezzel is?
Hát nem egészen úgy, bár ugye a cukornak azért van egy ilyen élénkítő hatása, az energiát adó, azt ugye úgy értem, hogy van kalóriatartalma, tehát ugye.
Jó, csak ilyen értelemben, aha.
Igen, igen, tehát egy kalóriatartalom tekintetében.
És akkor most mégis kinek javaslott te? Mert ugye mondhat, hogy szokták kérdezni a betegek, hogy nekik mit javasolsz, tehát hogy ehhez milyen típusú betegnek kell lenni, hogy valakinek értelme legyen egyáltalán, akkor ilyen típusú szereket használjon cukor helyett, hiszen abban maradtunk, hogy ettől aztán lefogyni nagyon nem lehet, tehát hogyha valaki csak azért kér édesítőt a teába, hogy ne hízzon el, vagy fogjon le, akkor neki ez valahol felesleges is?
A túlzás is felesleges, mert mondtam, hogy a kalóriát tud vele spórolni, csak önmagába azzal, hogy én a cukrot azt lecserélem édesítőszerre, de attól függetlenül más táplálkozási szokásomban nem változtatok, vagy nem kezdek el mellette kicsikét mozogni, olyan drasztikus eredmény nem fogok elérni. De ettől függetlenül, ugye, ahogy említettetek, kinek ajánljuk, hogy milyen betegségbe kell ahhoz szenvedni, nem feltétlen kell betegnek lenni az embernek, ugye, ahhoz, hogy édesítőszert használhasson, akár tényleg, hogyha valaki csak egészségesebb életmódra szeretne áttérni, kicsikét életmódot váltani, vagy mást kipróbálni, akkor nyugodtan lehet ezeket használni. És azt mondjuk milyen típust, vagy melyik fajtát szoktuk ajánlani, az sokban függ attól, hogy mire szeretné használni a beteg. Tehát azért szoktam nekik is ezt mondani, hogy attól függ, tehát hogy mire szeretné használni. De ugye vannak édesítőszerek, amik hőstabilak, vagy hőállóak, tehát ugye, hogyha hőhatás éri őket, akkor nem veszít az édes ízéből, vagy az édesítő erejéből. Vannak, amik cserében nem hőstabilak, tehát ezek mondjuk akár veszíthetnek az édesítő erejükből. Ezeket például mondjuk inkább egy érdemesebb folyadékokba beletenni. Hogy ugye az ilyen üdítőkben a zero vagy light üdítőkben ilyenekkel lehet inkább találkozni, mert ezeknek ugye nem szükséges, hogy hőállóak legyenek, vagy hőstabilok, mert ezeket ugye általában szobahőmérsékleten, vagy sőt még lehűző fogyasztjuk. De mondjuk, hogyha a sütéshez szeretnénk használni, akkor már érdemesebb ugye olyat választani, ami hőstabil, tehát nem fogja elveszíteni az édes ízét, hogyha mondjuk beteszem a sütőbe 200 fokra, ugye süteményen belül.
Mondjuk emiatt valaki nem keresel egy dietetikust, akkor gondolom, vagy remélem, vagy akkor nyugtass meg, hogyha mondjuk valaki válogat az édesítők között a boltban, akkor ott azért csak ráigyek minimum akkor ezt, hogy hőstabil, vagy nem hőstabil?
Akár ez is lehet, de mondjuk interneten, hogyha utána néz az ember, akkor ezeket, azért, ezeket az információkat megtalálja, hogy most melyik hőstabil, melyik nem hőstabil, hogy melyiket ajánlják ilyen-olyan sütéshez, meg ugye interneten is, meg az a csomagoláson is rá van írva, hogy mondjuk, hogy milyen arányba kell használni, vagy a cukorhoz képest, milyen az édesítő ereje. Tehát van, ami kicsikét mondjuk gyengébb édesítő erővel, tehát mondjuk az édesítő ereje csak 60-70% a cukorénak, tehát akkor lehet, hogy pont annyit kell beletennem, mint a cukorból tenni, vagy még egy picikét, akár többet is, de mondjuk ezek a mesterséges édesítőszerek, ezeknek ugye általában ilyen 2-3-szoros az édesítő ereje a cukoréhoz képest, ezekből mondjuk akár az üdítőkbe is minimális mennyiséget kell beletenni, főleg ugye egy adagba, hogy ez megadja az édes ízt. Úgyhogy ezekkel viszont mindenféleképpen lehet a csomagoláson és meg interneten is találkozni.
Most, hogy a cukor kiváltására használjuk ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, de hát vannak olyanok is, ami mondjuk a normál, nem tudom, hogy hívják, fehér cukor, tehát porcukor, kristálycukor helyett sokan használnak barna cukrot, nátcukrot, nem tudom, milyen cukor van még, ami így most divatos, amiket így használnak.
Hát kókuszvirágcukor, amit most szoktak még így emlegetni, ugye van, aki csak a mézet használja cukor helyett, okay, meg igen. Van ez az agave szirup, tehát ezek most, amik így egész népszerűek lettek az utóbbi időben.
De most ez jobb, mint hogyha cukrot használnánk, vagy tök ugyanott vagyunk vele, csak másképp hívják?
Na most ez megint az, hogy egy cukorbeteg kérdezi, vagy ilyen szempontból egészséges ember. Mert hogyha cukorbeteg kérdezi, akkor számára semmivel sem jobb, mint a sima rendes kristálycukor, vagy fehér cukor. Mert ugye ezeknek is azért a szénhidrát tartalma az eléggé jelentős, ugyanúgy emelik a vércukorszintet, lehet, hogy kicsikét lassabban, vagy lehet, hogy tényleg ugye a méznél szokták azt mondani, de hát abban van egy kis vitamin meg ásványi anyag. Ez mind igaz, de ugye csak emiatt a cukorbetegnek semmiféleképpen sem érdemes ezeket használni, sőt, ugye nekik ezt elég szoktuk mondani, hogy ezek abszolút nem válthatják ki náluk a cukrot. Tehát nekik mindenféleképpen az édesítőszer az, ami a megoldást lehet édesítésre.
És akkor hogyha az egészséges emberek?
Nekik igazából, hogyha tényleg nem azért akarnak valami másképp próbálni a cukor helyett, hogy kalóriacsökkentésbe kezdjenek, vagy ezzel akarnak fogyókúrázni, akkor nekik végül is lehet. Tehát kicsikét ugye kalandozás.
Tehát, hogy értelme nincsen, tehát ettől sem fog senki fogyni, vagy valami hasonló.
Önmagában ettől nem, tehát ez kevés. A fogyókúrához mindig életmódváltás kell, meg ott azért több mindenre oda kell figyelni.
Hát ez a bonyolult benne, igen. Tehát,
így van.
A fogyókúrával ez a probléma.
Ha könnyű lenne, akkor mindenki lefogyna.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a demenciáról és az édesítőszerek használatáról hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket